Momentum. Beszélgetés életről és értékekről. Dr. Karolini Anna gyerekorvossal, Keresztes Szilvia beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Budapesti stúdiójában, beszélgetünk azokról a fontos állomásokról az életében, amelyek a hitéletét, a hivatását, mindennapjait meghatározzák, és arról a választott bibliai idézetről, amely valamiért egy vezérmondat az életében. Melyik lenne ez a választott idézet?
Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Évekkel ezelőtt történt az, amikor a kórházban, ahol dolgozom, megjelent egy család, egy nagyon beteg csecsemővel, egy kisbabával. Ez a gyerek nagyon rossz állapotban volt, nehezen vette a levegőt, nem tudták táplálni, sokat fogyott, rögtön látszott, hogy súlyos beteg benyomását kelti. Ennek a családnak a kisugárzása rendkívül harmonikus volt. Látszott, hogy meg vannak ijedve, hogy ez a gyermek beteg, de vállalták a kivizsgálással és a kórházi bentéttel lévő megpróbáltatásokat, mindez békében és egyetértésben. Öröm volt velük dolgozni. Aztán, ahogy teltek, múltak a napok, kiderült, hogy a gyereknek egy súlyos betegsége van, és hosszas kórházi bentartózkodásra lehet számítani. Mindenféle fájdalmas kezelések, kivizsgálások történtek. Még a táplálása is nehéz volt, és szondán keresztül kellett utána hónapokon keresztül táplálni. Igazán kedvessé váltak nekem, már csak azért is, mert utána derült ki, hogy mi egy faluban lakunk, bár korábban nem ismertük egymást. Úgyhogy miután a gyerek jobban lett és hazaengedtük, utána is tartottuk a kapcsolatot, a hivatalos és nem hivatalos viziteket otthon ejtettük meg. Hála Istennek a gyermek fokozatosan egyre jobban lett, a táplálását is fel lehetett építeni, a betegségéből meggyógyult. Elérkezett a karácsony, kopogtatott ez az édesanyja az ajtómon, és egy meglepetéssel állott elő. Egy takarót hozott, amelyet ő maga készített patchwork technikával, és ezt a bibliai idézetet hímezte rá. Azóta minden reggel, amikor felébredek, ezzel a takaróval terítem le az ágyamat, és a munkába induláskor erre az idézetre gondolok, és a mindennapjaimat nagyban meghatározza.
A hivatás mellett mikor döntött? És azt is kérdezném egyben, hogy kifejezetten a gyermekekkel miért szeretett volna foglalkozni?
Én egy olyan családból származom, ahol orvosnak lenni nem kivételes, hiszen édesapám, a nagyapám és számos más rokon is orvos, többnyire gyerekorvos volt a családban. Tehát gyakorlatilag én ebben nőttem fel. Zebegényben, ahol lakunk, ott az orvosi rendelő és a szolgálati lakás egyben volt. Tehát gyakorlatilag a lételemen volt az orvosi rendelőből való sürgésforgás. Már egész pici gyerekkoromban is édesapám betekintést engedett nyújtani így az ottani dolgokba, úgyhogy ezek nem voltak idegenek számomra. Miként az sem volt idegen, hogy a betegek szívesen fordulnak az édesapámhoz, és ő soha nem mond nemet, amikor segítséget kérnek. Úgyhogy ez a fajta szemléletmód, ez gyakorlatilag egész pici koromtól a szemem előtt volt, és követendő példává lépett elő. Olyan 5-6 éves lehettem talán, amikor már meg is fogalmaztam, hogy én is az orvosi pályát szeretném választani. Úgyhogy ez valahogy nekem természetes volt. Arra emlékszem, hogy amikor középiskolás voltam, és édesapámmal először beszéltünk komolyan arról, hogy én ezt a pályát választanám, akkor először az örömöt láttam a szemében, aztán az aggódást, hiszen tisztában volt azzal, hogy egy nő számára ennek a szakmának a választása számos egyéb kihívást is jelent a mindennapi rutinon kívül. Úgyhogy azt kérte, hogy van egy nagyon kedves kolléganője, akivel együtt dolgozik, hogy üljünk le és beszélgessünk az életéről. És hogyha úgy döntök ezek után is, hogy ezt a pályát választom, akkor mindenben támogatni fog. És így is lett, ezt a pályát választottam, és azt gondolom, hogy ma sem választanék máshogy.
Ugye mondta, hogy középiskolás volt, igen, amikor ez a beszélgetés megtörtént. Mi volt az, amit megértett ebből a nehézségből, hogy mennyire nehéz mondjuk egy nő számára ez a pálya?
Nagyon fontos volt számomra az, hogy amikor ez a kolléganő, most már, elmesélte, hogy hogy milyen nehézségeket okozott neki az, hogy a gyermekek fölnevelésével párhuzamosan komoly felelősségteljes munkát is végzett. Amikor a saját gyermeke beteg volt, akkor időnként más beteg gyerekeket kellett ellátni. Ezek azért néha nem könnyű döntések. Viszont így, hogy eltelt 10-20-30 év az ő munkájába, és belenéztem a szemébe, és a szeme mosolygott, és azt mondta, hogy ma se választana máshogyan. Ez meggyőzött engem arról, hogy biztosan ez a jó út, és én is erre szeretnék lépni.
És akkor semmi nem is volt, ami eltántorított ettől? Gondolom, ezután jött felvételi egyetem.
Az orvosi egyetemre nagyon szerettem járni, nagyon érdekesnek találtam, nagyon jó diáktársaim voltak, nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy nem merült föl, hogy más irányba tekeregnék. Azon gondolkodtam egy időben, hogy pontosan milyen szakterületet válasszak. Édesapám, aki gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozik, mutatta mind a ilyen szempontból mind a két választási lehetőséget, de hozzám a gyerekek álltak közelebb. Nehéz volt azt eldönteni, hogy azért vonzom én is ebbe az irányba, mert ő is azért elsősorban a gyermekekkel foglalkozik, tehát egy szülői példamutatás jár, vagy pedig ez az önálló döntésem. Úgyhogy azért körülnéztem, dolgoztam ápolóként, felnőttekkel dolgoztam mentőn, úgyhogy több helyet kipróbáltam, de a szívemhez azért a legközelebb a gyerekek álltak. Talán az, hogy a gyerekeknél mind a kétségbeesésük őszinte, mind a gyógyulásuk őszinte, az ember pontosan tudja, hogy milyen kapcsolatban van, azt a bizalmat, amit egy beteg gyerek sugároz, azt átélni, az fantasztikus, és nagyon nagy töltést ad a mindennapokba velük dolgozni.
A mentőzést is említette, és mondta, hogy abban is tevékenykedett. Érdekes, hogy valahogy, aki mondjuk nem nincs benne a szakmában, én azt gondolom, hogy mondjuk oda csak nagyon tapasztalt orvosok mehetnek. Ez így van? Vagy valaki akkor kezdhet azzal rögtön?
Vannak olyan szakemberek, akik a mentőzést választják hivatásuknak, és oxiológus szakorvosok, tehát az orvosi pályájuknak a végállomása a mentő, és ebben tudnak kiteljesedni, és ez egy fantasztikus munka mindenféle szempontból. És vannak olyanok, akik a tanulmányaiknak egy időszakában betekintenek a mentőzésbe. A hivatalos képzésnek is a része, a mai képzésben mindenki, aki orvosként végez, kell, hogy üljön mentőautón, kell, hogy egy picit belelásson ebbe a világba. És vannak olyanok, akik nem csak a kötelező gyakorlatot, hanem akár egy éven keresztül is tudnak mentő orvosként, hát nem orvosként még, mert ez általában a 6. évben történik az egyetemen, de mentőtisztként dolgozni. Úgyhogy én is egy évet dolgoztam így mentőtisztként.
Hogyan tud a szülőknek segíteni abban, hogy a gyermekük mellett álljanak minél inkább lélekben, mondjuk egy gyógyulás során? Volt erre esetleg valamilyen emlékezetes története?
Azt gondolom, hogy a gyerekekhez a legtöbbször a szülőn keresztül vezet az út. Hogyha az ember egy ilyen beszélgetésben a szülővel harmóniába tud keveredni, közösen és nem egymás ellen, vagy egymás mellett dolgozunk, és a gyermek azt látja, hogy a szülő 100%-ig megbízik a kezelő orvosában, mint emberben, mint orvosban egyaránt, akkor sokkal könnyebb dolgunk van. Néha ezt úgy tudjuk elérni, hogyha a gyermeknek a bizalmát nyerjük meg, és hogyha látja a szülő, hogy mennyire összhangban vagyunk, ez segít abban, hogy ő is nagyobb bizalommal legyen. De azt gondolom, hogy külön a gyermekkel is, és külön a szülővel is mindenkinek a maga nyelvén a maga szorongásairól kell beszélni. Nagyon fontos, hogy a gyerek feje fölött beszélgessünk a szülővel, hanem mindig, ha csak egy 2 éves gyerekről van szó, akkor is, ha egy 18 éves kamaszról, akkor is, hogy azzal, ami őt érinti, az ő félelmeiről, az ő problémáiról beszéljünk, és akkor sokkal könnyebb a gyógyulás is.
Igen, mert biztos, hogy van, hogy nem egyszer lelki gondok is előkerülnek az egészségügyi gondok mellett, gondolom.
Azt gondolom, hogy a legnehezebb ezeket a betegeket meggyógyítani, hiszen egy vakbélgyulladást nem mondom, hogy könnyű meggyógyítani, de ott viszonylag egyenes út van a tennivalók körül. Sokkal nehezebb az, hogyha egy diffúz panasszal rendelkező gyerek, aki akár hónapok óta már hasi panaszokkal küzd, vagy bármilyen tünete van, és minden létező vizsgálat megtörtént, és nem találjuk ennek az okát, és felmerül, hogy esetleg valami más van a háttérben, akár lelki probléma otthon, családban, tehát bármikor társ közösségekben lévő probléma, ezeket a legnehezebb felgöngyölíteni. Ehhez szükséges a legtöbb idő, ehhez szükséges a legnagyobb bizalom, abban is, hogy ezek felfedődjenek, ezek a problémák, és a másik nagyon nehéz ezeket orvosolni, hogy legyen egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy ezekről beszélni tudjunk, hogy elfogadásra kerüljön, hogy nem egy meggyógyítható organikus betegségről van szó, hanem egy sokkal több energiát igénylő lelki problémáról, aminek a megoldása is rendkívül összetett.
A hitünk hogyan tud minket segíteni abban, hogy meggyógyuljunk?
Ez a kérdés leginkább a súlyos betegeknél érdekes, bár nyilván minden gyermeknek a maga betegsége pillanatnyilag a legsúlyosabb. Minél inkább súlyosabb egy betegség, annál nagyobb a veszteségélmény, még hogyha nem is egy gyógyíthatatlan betegségről van szó, akkor is, és ennek az elfogadása az, ami nagyon nehéz. Egy súlyos beteg gyereknél ugyanazokat a gyászreakciókat kell végigjárni, mint egy beteg elvesztésénél, és ebben nagyon fontos az, hogy az elfogadásban segíteni tudjunk, hiszen hogyha már hetek, hónapok óta gyógyítunk egy gyereket, és abban a fázisban megragad, hogy még mindig ott tartunk, hogy elfogadjuk-e ezt a betegséget, a hibást, a felelőst keressük, ez nem visz előre, hanem előre kell tekinteni, és közösen dolgozni azért, hogy a helyzetből a legjobb eredményt érjük el, hogy a gyerek meggyógyuljon. Ennél még sokkal nehezebb az, és erről is van személyes élményem, hogyha olyan beteggel találkozik az ember, amit nem lehet meggyógyítani, legalábbis az orvostudomány rendelkezésre álló összes eszközével nem lehet meggyógyítani. Volt szerencsém még egészen fiatal orvoskoromban találkozni egy olyan családdal, ahol egy kicsi lánynak egy genetikailag kódolt betegsége volt, ami egy olyan izomsorvadásos betegség volt, amit nem tudunk meggyógyítani. Fantasztikus élmény volt, ha lehet így fogalmazni azt, hogy végig kísérni ezt a családot, ezt az édesanyát abban, hogy elfogadja ezt a betegséget, és amikor hetek, hónapok alatt oda jutottunk, hogy elvesztettük ezt a gyermeket, akkor az anyuka azt tudta mondani, hogy köszöni szépen, mert nagyon szép volt. Hogy az, amikor eljutott oda, hogy igen, tudjuk, hogy mindannyian, hogy mi fog történni, akkor egy olyan béke vette körül, hogy csak azt számított, hogy minden úgy történjen meg, ahogy annak kell. És számomra is nagyon nagy dolog volt az, hogy elengedjem azt, hogy nem az a feladatom, hogy meggyógyítsam ezt a gyermeket, mert nem tudom, és nálam sokkal okosabb emberek sem tudják, viszont tudok adni ennek az édesanyjának, és ott tudtam mellette lenni, tudtunk beszélgetni, tudtam fogni a kezét, tudtam fogni a gyereknek a kezét, és ott abban a pillanatban erre az orvosi segítségre volt szüksége. És számomra ez nagyon nagy tapasztalat volt, hogy ezeket a helyzeteket úgy lehet feldolgozni, hogy meg kell találni, hogy nekem mi a feladatom ebben. És nem biztos, hogy mindig az, hogy meggyógyítsam, mert van, amikor nem tudom. Hanem az, hogy ott legyek, és segítsek, és fogjam a kezét, és készítsem fel arra, ami történni fog. És ez legalább annyira szép hivatás, mint maga a gyógyítás. Nagyon nagy segítség, hogyha az ember mögött van egy olyan család, ahol ezekről a dolgokról lehet beszélni, ahol ezeket újra és újra meg lehet beszélni, és nem kell elásni magunkban, hanem elő lehet hozni. Nagyon nagy szerencsém van, mert a mentőzésben nem csak a tapasztalatot, hanem a családomat is megkaptam, hiszen ott ismertem meg a férjemet, aki azóta is mellettem áll, és mindenben támogat. Igaz, hogy ő nem orvos, de ő is az egészségügyben dolgozik, és van rálátása arra, hogy mi milyen problémákkal küzdünk, és elfogadó abban, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, és ez nagy segítség. Úgyhogy azt gondolom, hogy kell egy olyan család, ahol ezeket az ember le tudja vezetni.
Hogyan lehet segíteni mondjuk egy olyan nehéz helyzetben lévő édesanyának, hogyha esetleg nem is egy beteg gyermekről van szó, de még esetleg arról is, tehát hogy van egy beteg, vagy lehet tudni, egy beteg magzat, aki majd világra fog jönni, hogy hogyan lehet ezt mondjuk elfogadni?
Hát nagyon fontos, hogy orvosként az ember megértse annak a szülőnek a problémáját, hogy ne csak diagnózist közöljünk, ne csak száraz tényeket mondjunk, hanem próbáljunk együtt érezni, és a másik oldalról is együtt lélegezni ezzel a gonddal. Nagyon sokszor látom azt, hogy hogy önvédelemből, időhiányból néha csak félig latin mondatokat mondunk a betegeknek. Ez azt gondolom, hogy talán önvédelem is, mert nagyon nehéz mindenkinek a súlyát, a problémájának a súlyát együtt cipelni, de ez nagyon fontos lenne, hogy az ember, ha látja, hogy szükség van rá, akkor megpróbáljon egy kicsit emberként is, és ne csak orvosként beszélni azzal a családdal, vagy azzal az édesanyával. Sokszor azt hiszem, hogy a félelmek és a szorongások az információ hiányból is fakadnak, úgyhogy nagyon nagy segítség tud lenni, hogyha le tudunk ülni, és emberi nyelven elmondani, hogy milyen problémával állunk szemben, mi várható, mi fog történni, mi az, amiben van választási lehetőség, mi az, amiben nincs választási lehetőség, mi az, amit el kell fogadnunk, mert nem tudunk mit tenni, de ha van két választási lehetőség, akkor együtt döntsünk arról, hogy mégis milyen irányba induljunk. Uh-huh. És sokszor ezek a beszélgetések, ez az idő, amit rászállunk együtt a probléma megoldására, ez nagyban megtérül, mert csökken a szorongás, csökkennek a félelmek, és nem egy valamilyen katasztrófa helyzet passzív elviselőjévé válik az a család, vagy az az édesanya, hanem aktívan együtt tud működni abban, hogy a legjobb döntést szülessen az adott szituációban. Nyilván a szakmai döntéseket azért az orvosi vélemény alapján hozzuk meg, de sokszor azért ebben nagyon fontos szerepe van annak, hogy a beteg vagy a szülő is ebben részt tudjon venni.
Igen, szerintem a hallgatók is sokan egyet értenek ebben, sokszor ez az információ hiány okozza a legnagyobb bajt. Még ez azt is megakadályozza, hogy valami rossz dolgot elfogadjunk, mert nem is kapunk lehetőséget rá, hogy ezt elfogadjuk.
Hát meg nem is tudjuk pontosan, hogy az mit jelent. Nagyon sokszor azt látom, hogy nincs tisztában, vagy néha sokkal rosszabbat feltételeznek annál, mint ami valójában van, és ez is nagyon nagy hiba, mert utána nem fogjuk megérteni, hogy mi miért történik, vagy miért nem vállal egy vizsgálatot, vagy egy kontrollvizsgálatot, vagy bármit, mert sokkal rosszabbtól tart annál, mint ami várható. Nyilván az idő az örökös probléma, mert ha lenne mindenkinek elég ideje, és elég időt fordítanánk egymásra, akkor ezeket a dolgokat meg lehetne beszélni, de sajnos ebben a mai rendszerben ez az, ami a legnehezebben kivitelezhető. Fontos lenne, hogy legyenek olyan fórumok, itt most nem internetes fórumra gondolok, hanem olyan lehetőségek, ahol egy kicsit kötetlenebbül tudunk egymással beszélgetni. Rengeteg olyan kérdés van, ami talán így a rendelő falai között nem is tud előjönni, viszont egy lazább kötelékben, négy szemközti beszélgetés során megmeri kérdezni, főleg mondjuk egy kamasz gyerek. Jó lenne, hogyha erre megfelelő időt és lehetőséget tudnánk biztosítani.
Nyilván nem csak a legkisebbekkel, kamaszokkal is sokszor találkozik. Hogyan látja most az ő helyzetüket? Számukra mi lehet most a legnagyobb segítség, amit a szülő adhat, akár abban, hogy egészségesen éljenek, vagy ez a testi-lelki egyensúly meglegyen náluk?
Azt hiszem, hogy minden életkorban nagyon fontos a példamutatás. A kamaszkorban már nagyon nehéz gyereket nevelni. Én hiszem azt, hogy az elültetett magok kikelnek, és kamaszkorban már nem a magok elültetésével kell foglalkozni. Talán egy stabil kisgyermekkor, egy általános iskoláskor az, amikor még a leginkább alakíthatóak ezek a gyermekek. Ez nem azt jelenti, hogy a későbbiekben már minden elveszett, de a legtöbb lehetőségünk még ekkor van. Akkor, hogyha ismerjük a gyerekünket, hogyha együtt lélegzünk vele, akkor nagyobb eséllyel fogjuk észrevenni azokat a kamaszkori problémákat, amelyek nagyon könnyen nem kerülnek felismerésre. Nem egy könnyű időszak a kamaszkor, ugye a kortárs kapcsolatok abszolút előtérbe kerülnek, az idejük nagy részét már nem a szülőkkel töltik, hanem egymással, gyakran kollégiumba kerülnek, sokan most már külföldre mennek. Nagyon nehéz olyankor ezeket a finom rezgéseket észrevenni. A gyerekeknek is nehéz dolga van, mert még nem felnőttek, de mások szempontból elvárják tőlük azt, hogy komoly döntéseket hozzanak, továbbtanulás, iskola, párválasztás, egyebek. Másfelől viszont még nagyon kisgyerekek, hiszen otthon élnek, még nem függetlenek, és ez nagyon komoly problémát okoz. Nem véletlen, hogy ezek a lelki eredetű betegségek leginkább ebben az életkorban kerülnek előtérben.
Mik azok például, amikkel találkozott, és hogyan lehet ezeken a lelki betegségeken segíteni?
Én gyerekgasztroenterológusként dolgozom, úgyhogy a mi profilunkban leginkább az ilyen hasfájással, hasmenéssel járó betegségek tartoznak. Ezeknek nagy része természetesen valamilyen konkrét meghatározott betegség, de nagyon sokszor látjuk azt minden életkorban, de kamaszkorban is főként, amikor egy gyakorlatilag a mindennapi életet megnehezítő rendszeres hasfájással találkozunk. Nagyon sok a feszültség a gyerekekbe, nagyon sok a stressz, nagyon sok saját maguk által kitűzött cél van, nagyon sok a környezet által rájuk tett terhelés van, és ebben nagyon nehezen tudnak navigálni. Minden gyerek más és más, van akinek emiatt lázadás lesz, és nem vállalja ezeket a feladatokat, másik pedig megpróbál mindenhol megfelelni, és ilyen testi tünetek képébe jelentkeznek a bajok. Néha ezt nagyon nehéz felismerni, és a szülő és a pedagógus sem biztos, hogy észreveszi. És meglepetés az, amikor nem találunk semmit, és felmerülnek ilyen dolgok. Hála Istennek nálunk egy elég jobb hálózat van, van pszichológiai segítségünk, tudunk ezeket a betegeket pszichológust hívni, akár utána gondozásba is venni őket, ami azt gondolom ugyanolyan fontos, mint hogyha fölírok egy tablettát, hogy meggyógyuljon. Nekem így fontos, vagy így nem is így a szakmával kapcsolatban, de esetleg szívesen beszélek róla, hogy én gyerekkoromban kántorkodtam, úgyhogy így megtalált a feladat, hogy meghalt a kántor a faluban karácsony előtt egy héttel, és én tudtam zongorázni, és hát jobb hiány, akkor valamit tenni kellett. És akkor kántorkodtam. Azt hiszem, talán ötödikes voltam, amikor ez megtörtént. Hát rendszeresen én már a kóruson ücsörögtem a Szent Misék alatt, hiszen volt kórusunk, és gyakran énekeltünk is a vasárnapi miséken. És hát ez nagyon nagy feladat volt akkor, hogy az orgonának a másik oldalára ülni, de hát az egy fantasztikus élmény, amikor az ember odaül, és megszólal ez a hangszer, és az emberek énekelnek, és amit én játszom, arra énekelnek, és ez hihetetlen élmény volt jó pár évig, amíg még otthon laktam. Addig nagy szeretettel mentem, és orgonáltam. Aztán egy alkalommal volt szerencsém egy lelki gyakorlaton az esztergomi bazilika orgonáját is kipróbálni. Az aztán egy végképp fantasztikus élmény volt.
És ez milyen lelki gyakorlat volt?
Azt hiszem, hogy 8. ilyen pályaválasztás előtt volt egy egyhetes lelki gyakorlat Esztergomba, ott a középiskolába, és mindenféle dolgokat csináltunk. Természetesen fiatalok voltunk, gyerekek voltunk, sportoltunk, jöttünk, mentünk, és emellett egy fantasztikus feltöltődés volt az a közösen eltöltött egy hét, és annak a megkoronázása volt a vasárnapi szentmise, ami csak a mi számunkra volt, és mindent mi csináltunk, és így került az, hogy aztán én orgonáltam, meg énekeltünk, meg hát mindenki, aki valamilyen hangszeren tudott játszani, akkor játszott, és hát egész más élmény így részt venni.
De hát azért ehhez egy elég stabil zongoratudás kell, nem?
Nem vagyok zongoraművész, de egy jó pár évet zongoráztam, és orgonaművész sem vagyok, de aztán megtalált a feladat újra, mert mi elköltöztünk, most Sződön lakunk, egy kis faluban, ahol szintén szuper közösség van, és a templomban is egy szuper közösség van, és az egyik legjobb barátnőmnek a férje, aki a kántor. És történt, hogy leesett a hó, és telefonált, hogy elakadtak a hóba, és nem fog odaérni a misére. És hogy elővenném-e az emlékeimet arról, hogy milyen egy misét végig orgonálni. És így visszakerültem újra, és időnként most is orgonálok, és ugyanazt érzem, mint gyerekkoromban.
Én nagyon szépen köszönöm.
Dr. Karolini Anna gyerekorvossal Keresztes Szilvia beszélgetett.